1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra. Hírek a Szent István Rádióban. A magyar-lengyel barátság, a magyar önazonosság tudat része, olyan érték, amelyet kötelességünk megőrizni, ápolni és építeni, hangsúlyozta Súlyog Tamás köztársasági elnök Kaposváron. Az államfő a lengyel-magyar barátság napja alkalmából Andrzej Duda lengyel elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, számítunk a jövőben is lengyel barátainkra, akik szintén számíthatnak ránk. Súlyog Tamás beszámolt arról, hogy pénteki tanácskozásukon áttekintették az Európai Unió tanácsa 2024. évi magyar elnökségének eredményeit, valamint Andrzej Duda tájékoztatta őt a lengyel elnökség eddigi eredményeiről. Bizakodóak vagyunk abban a tekintetben, hogy a szomszédunkban immár 3 éve zajló háború hamarosan véget érhet, fogalmazott a magyar államfő. Magyarország élen jár a családpolitika területén, a magyar modellre mindig nagy csodálattal tekintenek, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa az MTI-nek, miután részt vett az Európai Nagycsaládosok Szövetségének tanácskozásán Krakkóban. Kardosné Gyurkó Katalin elmondta, az Európai Nagycsaládosok Szövetsége 5 éve indított egy mozgalmat annak érdekében, hogy európai szinten összefogja a családbarát önkormányzatokat. A hálózathoz eddig mintegy 160 önkormányzat csatlakozott. Magyarországról tagja Budapest 5. kerülete, Veszprém és Kecskemét. A szövetség évente rendez tanácskozást is a családbarát önkormányzatoknak az idei krakkói konferenciának, amelyen Magyarország mellett Lengyelország, Litvánia, Olaszország, Portugália, Románia és Spanyolország vett részt. 2 fő témája volt a szociális tőke, vagyis azok a közösségek, amelyek helyi szinten tudnak könnyíteni a családok életén, valamint a fenntartható fejlődés és a zöld környezet megteremtése, számolt be róla. A MOHU tovább bővíti a hulladékudvar hálózatot, Komáromban, Fóton, Veresegyházon, Tatán és Karcagon épít újabb, modern udvarokat, amelyek megkönnyítik és hatékonyabbá teszik a lakossági hulladék leadását, illetve kezelését, közölte a cég az MTI-vel. A MOHU a következő években több 100 milliárd forintot fektet be a rendszer fejlesztésére, ennek részeként 83 új hulladékudvar építését vállalta. A MOHU hulladékudvarai ingyenesen használhatók, a hulladékok széles körét lehet leadni, amelyeket szelektálva külön konténerekben gyűjtenek. A modern, a hulladékok útját követő hulladékudvarrendszer kialakítása nagyban segíti azt, hogy a hazai hulladékot egyre nagyobb arányban újrahasznosítsuk, jelezték. Holttestet találtak egy mezőtúri kigyulladt házban pénteken, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel. Mukics Dániel tájékoztatása szerint péntek délelőtti jelzés érkezett a katasztrófavédelemhez, hogy mezőtúron egy idős nő holttestét és kialudt tűznyomait találták a 24. utcában lévő családi ház mellé épített, életvitelszerűen lakott melléképület konyhájában. A tűzoltók átszellőztették az ingatlant, a tűz körülményeinek feltárása érdekében tűzvizsgálati eljárás indul, tették hozzá. 16-ra emelkedett az újvidéki vasútállomáson november 1-én történt tragédia áldozatainak száma, miután pénteken meghalt a baleset egyik súlyos sérültje, akit 140 napja kórházban ápoltak. Az egészségügyi intézmény pénteken azt közölte, hogy a 19 éves fiú sérüléseibe, illetve a szövődményekbe halt bele. Az újvidéki vasúti pályaudvar felújított előtetője november 1-én leszakadt, 14 ember azonnal meghalt, egy sérült néhány nappal később vesztette életét, míg a 16. áldozat pénteken hunyt el. A balesetnek még egy túlélője volt, az ő állapota stabil. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt az ügyben, az újvidéki felső ügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupciós ügyek gyanúja miatt indított nyomozást. Végül az időjárásról: délnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, de az északkeleti tájakon még legalább néhány órás napsütésre lehet számítani, illetve délutántól délnyugaton szakadozhat fel a felhőtakaró. Több helyen, főként a nap második felében valószínű eső, zápor. A minimum hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 6 fok között alakul, a maximum hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából: Geleger érsek. Elesettségében a pápa még jobban szolgálja az egyházat és az emberiséget. Az afrikai diplomaták a magyar kápolnában imádkoztak a pápáért, Török Szombíboros vezetésével. Első nagybőti prédikáció. Tanuljunk meg elfogadni. A keresztség logikája. Rómában ökumenikus ima a pápáért és mindazokért, akik szenvednek.
Geleger érsek. Elesettségében a pápa még jobban szolgálja az egyházat és az emberiséget. Paul Richard Geleger érsek, az államközi kapcsolatok titkára szentmisét mutatott be a római Il Gesù templomban Ferenc pápa egészségéért. A Szent Atya hálás az emberek közelségéért és érte mondott imáikért. A rossz fenyegetése egyre inkább jelen van a háborús országokban, ahol diplomáciára van szükség, mely a nyomorúságos emberi érdekek helyett a közjót segíti, mondta homiliájában az érsek. Szívből jövő imádság Ferenc pápáért, aki az emberi elesettsége pillanatában nem kevésbé hatékonyan, jól lehet más formában szolgálja az egyházat és az emberiséget. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolataiért felelős titkára Paul Richard Geleger érsek szentmisét mutatott be a jezsuiták római templomában a jezsuita rendhez tartozó pápa gyógyulásáért. A szentszéki nagykövetek dékánja által kezdeményezett szertartáson az érsek elmondta, hogy a pápa hálás a közelségért és az imáért, mely különösen az utóbbi időben bőséges fohászok formájában száll az égbe érte, egyetemes szolgálatáért és egészsége visszaszerzéséért. Homiliájában a főpásztor az isteni szeretetre összpontosított, mely folytonosan áramlik Istentől, Jézus átszúrt sebén keresztül, és amely viszonzást kér. Egy olyan szeretet, mely találkozik a mi nyomorúságunkkal, a bűneinkkel, és az irgalom jelentését ölti magára. Ez a szeretet vezet minket a helyes útra. A nagybőjt kiemelt időszaka alkalmas ennek az útnak az elmélyítésére. Ha végigmegyünk rajta, akkor hagyjuk, hogy Isten szeressen minket, és egy olyan lelki újjászületéshez érünk, ami új teret és távlatokat nyit előttünk, a reményre, a szabadságra és a békére. A veszély azonban az, hogy az életből a halálba váltunk. Napjainkban is, ahol a rossz fenyegetése egyre áthatóbb, és a sötétség uralkodni látszik a világosság felett, szomorúan látjuk a háborúkat a meggyötört Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, Myanmarban, Szudánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és másutt is. A lelki újjászületés a találkozás útjára visz minket, de sajnos sok akadályt kell legyőznünk, állapította meg Geleger érsek. Van, aki szünet nélkül táplálja a halál kultúráját, a gyűlölet és az erővel való visszaélés logikáját, vagyis a háborújét minden szinten. A világ így a népcsoportok és civilizációk, kultúrák és vallások közötti összecsapás színterévé válik. A keresztények hivatása azonban az, hogy a szeretet, az igazságosság és a béke értékeit terjesszék. Áldottak azok az idők és helyek, ahol ugyanahoz az asztalhoz ülnek, és az ész és a lelkiismeret erejében bíznak, az emberi méltóság elmondhatatlan értékének távlatára tekintve. Mi nagy szükség van korunkban egy olyan diplomáciára, amely elszakad a nyomorúságos emberi érdekektől, hogy szabadon működjön a közjó javára, összefogva azért, hogy mindenkinek biztosítsuk az igazságosság és a béke legfőbb javait. Ferenc pápa többször buzdított arra, hogy a találkozás logikáját kövessük, mert az ember nyílt és önzetlen kapcsolatokból áll. Így a pápa által óhajtott kilépő egyház is olyan emberekből áll, akik észreveszik a másikat, és fontos nekik, hogy a közjót szolgálják. Az én központúság ugyanis bezárkózás, olyan ketrec, ami megakadályozza, hogy áldás legyünk mindenki számára. Óriási különbség van azok között, akik életet visznek másoknak, kinyújtják a kezüket, hogy megmentsék őket, és azok között, akik halált hoznak, megfosztva a másikat a túléléshez szükséges segítségtől, mutatott rá szentbeszédében Geleger érsek. Egy magasabbról érkező fényre van szükségünk, amely segít a döntéseinkben és abban, hogy azokat véghez vigyük. Ennek legjobb módja, ha imádkozunk, akár csöndben, mert itt kell megtanulnunk meghallani a lelkiismeret hangját, ami nem egy önkényes ítélet, hanem az Úr hangja, ami elménk és szívünk benső szentélyében visszhangzik. Azok, akik kiálltak az emberi méltóságért, harcoltak a diktatúrák, a zsarnokság és az igazságtalanságok ellen, még ha nem is mindig osztoztak a keresztény hitben vagy a vallásos érzületben, a lelkiismeret nevében cselekedtek, mert felismerték benne a felsőbb hangot, ami megmutatta a helyes utat. A Vatikán államközi kapcsolatainak titkára végül így zárt a homiliáját. Használjuk ki a nagybőjti időt az elcsendesedésre, és lépjünk be lelkiismeretünk benső szentélyébe. Fohászkodjunk a csend szűzanyjához, Máriához, bízzuk rá a pápa egészségét és a világ békéjét is. Ferenc pápa számára különösen kedves a csend anyja, akinek támogatását kérte több ízben azért, hogy ne mondjunk rosszat másokról. A közép-olaszországi Avezzano Mária kegyhelyen 2021-ben tartották meg először a csend anyja ünnepét. Az ott található ikon a szűzanyát szája elé tartott mutató ujjal ábrázolja. A Szentatyának annyira megtetszett ez az ábrázolás, hogy a másolatát kihelyeztette az apostoli palotában, ahol állami és egyházi méltóságukat fogad. Szűz Mária járjon közben az Úrnál, hogy mindenki, aki belép az apostoli palotába, rátaláljon a megfelelő szavakra, mondta a pápa a kép megáldásakor.
Az afrikai diplomaták a magyar kápolnában imádkoztak a pápáért, Tök Szombíboros vezetésével. Köszönet pápaságának 12 évéért, és könyörgés a mielőbbi gyógyulásáért. Így imádkoztak a Szentszékhez akkreditált afrikai nagykövetek Ferenc pápáért a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyar kápolnában március 20-án csütörtökön. A diplomaták Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos és Társadalom Tudományi Akadémiák kancellárja által vezetett szentmisére gyűltek össze. Miután az afrikai bíboros Istenhez fordult, hogy adjon a pápának a rábízott küldetés teljesítéséhez szükséges erőt, a homiliájában a gazdag ember és a szegény Lázár evangéliumi történetéről elmélkedett, a szív megtérésére és a jóságra hívott. A gazdag embernek egy próbatétellel kellett megküzdenie, a szegény Lázár jelenlétével az ajtaja előtt. Egy olyan próbatétel ez, amellyel képtelen volt szembenézni, mondta a gánai bíboros, hangsúlyozva, hogy mindannyiunknak meg kell küzdenünk próbatételekkel az életünkben. Majd arra buzdította az afrikai diplomatákat, hogy imádkozzanak a Szentatyáért, hogy a megpróbáltatások ellenére növekedjen Istenbe vetett bizalma és reménysége. A mostani szent év során a pápa folyamatosan a reményre buzdít. Legyen ez a jubileumi év, amelyet a reménynek szentelt, számára is a remény forrása az Úrban, kérte Turkson bíboros. Antoine Zanga, Kamerun szentszéki nagykövete, közelségét és szolidaritását fejezte ki a pápának az egész afrikai kontinens egyházának nevében. Az egészség ajándékát kérjük Ferenc pápának, és hálát adunk Istennek a Szentatya gyógyulásáért, akinek mindig szüksége van imáinkra. A hitünkben megerősödve tápláljuk a reményt, hogy az Úr talpra állítja szolgáját, hogy folytassa a rábízott küldetést, és imádkozunk, hogy a Szentatyának is legyen reménysége Istenben. Ferenc pápa volt az, aki megnyitotta a remény szent évét. Reméljük, hogy ő is részt vehet benne velünk, és le is tudja majd zárni, folytatta a diplomata.
A pápai ház szónokának első nagybőti prédikációja. Tanuljuk meg elfogadni a keresztség logikája. Március 21-én pénteken reggel 9 órakor tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka a 6. Pál aulában első nagybőti prédikációját. Az elmékedés sorozat témája Krisztusban lehorgonyozva, az új élet reményében gyökerezve és megalapozódva. A római kúria tagjai előtt tartott első prédikációjában a szónok az elfogadás megtanulására buzdított, amelyet Jézus keresztsége eseményen keresztül értelmezett. Pasolini atya az elmékelés kezdetén így imádkozott.
Rivolgiamo un caro saluto al Santo Padre, che non può essere ancora qui con noi, speriamo possa esserlo presto. E continuiamo ad assicurargli le nostre preghiere.
Szeretettel köszöntjük a Szentatyát, aki még nem lehet itt velünk, de reméljük, hamarosan itt lesz, és továbbra is biztosítjuk őt imáinkról. A jubileumi év kezdetén a Szentatyának a remény nem csal megkezdető bullája azt kéri tőlünk, hogy meghívásunk jegyében tekintsünk Krisztusra, mint biztos és szilárd horgonyra, ami arra ösztönöz, hogy útközben ne veszítsük szem elől a cél nagyságát, a mennyek országát, melyre meghívást kaptunk. Ez a reménységgel teli kép arra emlékeztet minket, hogy a keresztség által Krisztusban horgonyozunk, kezdte beszédét Pasolini atya. Ám ahhoz, hogy az Úrral bensőséges egységben maradjunk, tettekben és igazságban is örömmel kell fogadnunk az evangéliumhoz való megtérésünket, megengedve, hogy a Szentlélek újra átírja emberségünk körvonalait és határait. A Krisztusban való meggyökerezés a lélek mozgása iránti engedelmességben egy olyan folyamat, amelynek végkifejlete még előttünk áll. Ezért sem szabad elveszítenünk a képességünket, hogy állhatatosak maradjunk az evangéliumi reménységben. Pál apostol meg nem színűen buzdít erre bennünket. Csak álljatok szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytől, amelyről hallottatok. Az egyházon belül is állandó a kísértés, hogy eltávolodjunk az egyetlen alaptól, Krisztustól. Ezért kell a tanítványai közé helyezni magunkat, hogy tanuljunk az ő életmódjából, hogy aztán együtt haladjunk vele az örök élet felé. Módszerként a szónok azt ajánlotta, hogy Krisztus életének első nagy eseményére, keresztségére tekintsünk, amely küldetésének kezdete, és amelyben feltárul annak mély értelme. Jézus nyilvános működését hosszú názáreti életének évei előzik meg, amelyek előkészítették őt megkeresztelkedésére. Az evangéliumok erről azt sugallják, hogy megváltói műve megkezdése előtt Krisztus tudatosan hagyta, hogy környezetének és korának történelmi valósága formálja őt. Nekünk is vele együtt fel kell fedeznünk a rejtett idő értékét, amely a mindennap élet csendjében búvik meg. Isten fia ugyanis egyszerűen azzal kezdte a világ megváltását, hogy osztozott a mi tapasztalatainkban, mert hagyta, hogy megérintsük az emberi történelem eseményei. Márk így írja le a kezdetet. Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Keresztségét az előfutár erőteljes prédikációja előzi meg. Félelmetes képekkel beszél, oldhatatlan tűzről szól, és épp ezek után meglepő Jézus fellépésének a módja, hiszen az első gesztusát valójában elszenvedi. Megkereszteltetett János által. Hogy ez mennyire furcsa, azt legjobban maga próféta tudja. Mondja, nekem van szükségem a te keresztségedre, és te jössz hozzám? A mi számításainkkal szemben azonban Isten megengedi, hogy a mi cselekedeteink határozzák meg őt, mert ő maga el akar merülni a mi vízünkben, hogy azt az üdvösség forrásával változtassa, ezért is mondja, hagyd ezt most, illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva. Az első képünk az Istenről valóban lefegyverző erejű, mert ahelyett, hogy tenne velünk valamit, inkább hagyja, hogy a mi kezünk tegyen vele valamit. Ez a döntés nagy bizalomról tanúskodik, amely a szenvedés pillanatában válik teljesen nyilvánvalóvá, amikor Krisztus csendben teljes készséggel adja át magát nekünk, hogy szeretetből szenvedjen egészen a kereszt halálig. Ám éppen az igazságtalan és ártatlan fájdalom eseményében válik teljesen láthatóvá az ok, amiért Isten fia oly szelíden hagyta, hogy mindez megtörténjék vele. Ha a bűn félelembe taszította az emberiséget, akkor az üdvösség csak olyas valaki által jöhetett el, aki félelem nélkül közeledik hozzánk. A megváltás első nagy mozzanata tehát nem abban áll, hogy megváltozunk, hanem hogy Isten elér minket. A kapucinus atya szerint Krisztusnak ebben a látszólagos passzivitásában egy különleges vonás rejlik. Általában úgy gondoljuk mi, hogy szeretni azt jelenti, hogy a másiknak a javát akarjuk, még Jézus úgy szeret, hogy a másik javából akar neki jót. Ez a szeretet nem a mi nagy lelkűségünket hangsúlyozza, hanem a másikat segíti hozzá, hogy többé ne érezze magát alkalmatlannak és kirekesztetnek. Jézusnak ez az enged, hogy így történjen gesztusa, nem az ő erejét helyezi előtérbe, hanem a szeretet, ami gyengeségünkön keresztül valósul meg. Jézus Krisztus egész életét a szeretetnek ez a logikája jellemzi, amely a másik arcát tekinti, és így az életre való odafigyelést a törvény gyakorlata fölé helyezi. Azzal, hogy Jézus alulról, ami törékeny emberségünk vizein kezdte meg a gyógyító és megváltó szolgálatát, az együttérzést akarta egy radikálisan új emberiség sarokkövévé tenni. Amikor a 12 visszatér az első nagy missziójából, és lelkesen beszámolnának az ő nagy műveikről, az Úr egy magányos helyre viszi őket, hogy pihenjék ki magukat. A tanítványok és Jézus számára pihenés szükségszerű, sőt szent, és érthetetlen, mert ekkor fedezték fel, hogy félre tudják tenni magukat, és így osztozni tudnak abban a kicsiben, ami az övék, és amik ők maguk, és akkor nagy boldogságban lehetett részük, zárta Pazolini atya első nagybőti beszédének első részét.
Rómában ökumenikus ima a pápáért és mindazokért, akik szenvednek. Ökumenikus ima találkozó Ferenc pápa egészségéért és minden betegért és szenvedőért. Március 21-én délután 3 órakor Rómában a San Lorenzo in Piscibus templom adott otthont az imának a San Lorenzo a Szent Lőrinc Nemzetközi Ifjúsági Központban. A kezdeményezést a tézei közösség, a keresztény egységet elősegítő dikasztérium és a Római Egyházmegye Ökumenikus és Párbeszéd Hivatala kezdeményezte, Együttműködve a metodista és református egyházak római ökumenikus irodájával és a római anglikán központtal. Az ima találkozóra várták a hívek közösségét is. A résztvevők között volt Matthew testvér, a tezei közösség elöljárója, Flávio Pácse érsek, a keresztény egységet elősegítő dikasztérium titkára, továbbá Tara Kerr Lewis, a református egyházak részéről, Matthew Lafferty, a római metodista ökumenikus iroda vezetője, Kazsák Bárszámian érsek, az örmény apostoli egyház részéről, és Jim Lind, anglikán tiszteletes. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai a szívtelen szolgáról szóló példabeszéd alapján a megbocsátás fontosságáról beszélgetnek.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen! Tiszed hágyó hallgatók, Bohi Ildikó és Szabó Máté, a mai beszélgető társaim, akik a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai, és egyben hétről hétre azok, akik segítenek a Hitvalló című adás szerdai műsorát elkészíteni. Az elmúlt adásokban egy igen hosszú sorozatot hallhattak tőlünk a tisztelt rádióhallgatók, amely a család éve keretében történt. Végig elemeztük a családi életnek az egyes lépéseit, a családapai, családanyai szerepek megtanulását életkoronként, kezdve gyerekkortól jegyesi kapcsolaton át egészen a házasságkötésig. Most egy kicsit a nagybőti idő gondolatai ihletik a következő adásainkat, és ezen belül is a mai műsort a megbocsátás fogalmának akarjuk szentelni. Nézzük meg először azt, hogy mit is tanít a Szentírás, a Biblia a megbocsátásról.
Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10,000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így tör lesz a adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térre hullott előtte, és kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. A szolgatársai látták a történteket. Elmentek, és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársodon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívvel meg nem bocsájt mindegyiketek a testvérének.
Szent Máté evangéliumából hallottuk tehát azt a részletet, amelyben Jézus a megbocsátásról beszél. Nézzük most ezt a történetet egy kicsit boncolgatva, hogy vajon az egyes kijelentései Jézusnak milyen tartalommal, jelentéssel bírnak számunkra, és mit tudunk levonni belőle következtetésként a saját életünkre. Ugye egy furcsa kérdéssel kezdődik ez a szentírási szakasz, ez az evangéliumi szakasz, mégpedig Péter azt kérdezi Jézustól, hogy hányszor is kell megbocsátanom. Tehát érdekesképpen Péter nem a bocsánat kérés, meg bocsánatadás tényét firtatja, hanem az a kérdés számára, hogy mindezt vajon meddig kell, vajon meddig van az a határ, amelyen belül nekem a megbocsátást gyakorolni kell. És Jézus egy érdekes választ mond: 70-szer 7-szer, vajon mit jelenthet ez?
A zsidó nép számára 7-es szám a tökéletességet, a teljességet jelentette. Ezért is kérdezte meg azt, hogy vajon elég-e, hogyha 7-szer megbocsátanak. Aztán ugye a 70-szer 7-szer, tehát ez nem azt jelenti, hogy 490-szer kell megbocsátani valakinek, hanem azt, hogy mindig, és ez sosem szabad elmulasztani.
Látjuk tehát, hogy az első tanulsága a történetnek az, hogy Jézus nem szab határt a bocsánat kérés és bocsánat adásnak, hanem a maga zsidó szám misztikájával kifejezi azt, hogy valóban végtelen a száma a bocsánat adásnak. Nézzük most azt, hogy milyen példabeszédet fűz ehhez a kijelentéshez Jézus, hiszen az, hogy hozzáteszi a most következő történetet, az a nyilván magyarázni akarja, hogy ennek a bocsánat kérésnek és bocsánat nyújtásnak milyen formáját képzeli az Isten az életünkben. A történetben 3 szereplővel találkozunk. Van egy király, és van 2 szolga, és van közöttük 2 adóssági viszony. Adósa a szolga az urának, a királynak, illetve neki adósa az egyik szolgatársa. Hasonlítsuk össze a 2 adósságnak a mértékét.
Az első szolga, aki az úrnak tartozott, 10,000 talentum volt az adóssága. Ez akkoriban hatalmas pénz volt, egy olyan, amit egy ember élet is kevés lett volna, hogy megkeresse. Ezért mondta ugye az úr, hogy el kell adnia saját magát, feleségét, a gyermekeit és mindent, hogy egyáltalán törleszteni tudja az adósságát. Ez a mai életben olyan, mint hogyha házunkat, autónkat, amellett, hogy ezt így jelzálogként elvenni a bank, még elvenni a feleségünket és a gyerekünket is, sőt, saját magunkat is még börtönbe is kéne záratni. De ennek a szolgának ugye megbocsájtott az úr, viszont ennek a szolgának is tartozott 100 dinárral egy másik szolga, ami egy nagyon csekély összeg, a másikhoz képest elenyésző, de nem volt képes ez a szolga arra, hogy megbocsásson és elengedje ezt a kevés összeget, annak ellenére, hogy azelőtt jött ki az urának a házából, aki neki elengedte az összes tartozását.
Ennek függvényében, hogy láttuk, értjük a két adósság közötti óriási különbséget, még szembetűnőbb a történetből az, hogy mennyire irgalmas az Úr, és mennyire irgalmatlan, szívtelennek tükrében az ő szolgája. Próbáljuk meg ezt a történetet a mai életre vetíteni. Mi az első viszonyulás, ami eszetekbe juthat, és ebből mi következik Jézus példabeszéde alapján?
Ebben a történetben az Úr olyan, mint velünk az Isten, hogy a legnagyobb adósságot is elengedi, a legnagyobb bűneinket is megbocsátja. Viszont a két szolga, az pedig két hétköznapi ember, akik nem tudják egymás bűneit megbocsátani, hiába csak csekély bűnökről van szó.
Thank you.
Az emberiség tulajdonképpen az Édenkert elvesztése óta, mióta eltávolodott az Istentől, valóban egy olyan adósságot hordozott magában egészen Jézus Krisztusig, a megváltásig, amelyre mondhatjuk úgy, mint a történet alapján, hogy egy ember élete sem elég, ahogy Máté mondta, kifizetni a 10 000 talentumot, itt pedig az egész Ószövetség kevés volt ahhoz, meg az egész választott népnek az érdemei, hogy azt az adósságot kifizesse az Istennek, kiegyenlítse, amelyet az őszüleink elrontottak az Istentől való eltávolodásukban. Hogyan is lép az Isten ebben a nagyon nehéz helyzetben segítségére az embernek? Mit tesz ezzel az adóssággal?
Felajánlja a szolgának, vagyis hát az embernek, hogy elengedi ezt az adósságot.
Viszont cserébe elvárja azt az embertől, hogy a másik, a többi emberre is elnéző legyen, és megbocsássa a bűneit.
Ugye amikor azt mondtátok, hogy felajánlja azt, hogy elengedi az adósságot, azért valaki mégiscsak kifizeti ezt az adósságot, hogyan és milyen formában történik ez meg?
Aki kifizette a mi összes adósságunkat, az nem más volt, mint a kereszthalált hat Jézus Krisztus, aki ugye harmadnapon feltámadott.
Isten a saját fiát áldozta fel értünk, és ezt nekünk is meg kell hálálni azzal, hogy megbocsátunk másoknak, és hogy törekszünk arra, hogy ne kövessünk el bűnöket se Isten, se az ember ellen.
Ahogy említettük a példabeszéd alapján, hogy a 10 000 talentumot nem lett volna képes ez a szolga kifizetni, még élete eladásával sem, és azt mondtuk, hogy azt az adósságot sem tudta volna az emberiség kifizetni, amit Istennel szemben tartozunk. Ezért csodálatos az, hogy maga Isten jött az ember segítségére, és hajolt le az emberiséghez, hogy az emberiség nevében kifizesse értünk az adósságot. Tehát Jézus Krisztus, aki egyszerre Isten és egyszerre ember, tud az emberiség nevében olyan lenni, aki kiegyenlíti a számlát, és egyúttal olyan Isten, aki egyedül képes ennek a számlának a törlesztésére. Igen, ez egy csodálatos párhuzam, amit azt hiszem Jézus kortársai is megértettek, legalábbis az apostolok, és közelebb jutottak ezáltal az irgalmas atya képéhez, meg a megbocsátás tanításához. Látjuk tehát azt, hogy ahhoz az adóssághoz képest, amellyel mi Istennek tartozunk, ahhoz képest elenyésző azok a sérelmek, amelyek a földi életünkben bennünket érnek. Mégis azt látjuk, hogy az emberek körülöttünk, és sokszor mi magunk is, olyan nehezen tudunk megbocsátani, hogy hordozunk magunkban sebeket, nehezen tudunk bocsánatot is kérni. Mit gondoltok, hogy miért fontos az, hogy én tudjak bocsánatot kérni, illetve megbocsátani?
Szent Ferenc írja le a himnuszában, hogyha megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot. Ugye ez Jézus Krisztustól jött ez a sor Szent Ferencnek a gondolatai közé, hiszen ha velünk szemben toleráns és elnéző az Isten, nekünk teremtményeknek is egymás közt toleranciával kell érnünk, el kell fogadnunk, hogy a másik vétkezik, és hogyha bocsánatot kér, akkor meg kell neki bocsájtanunk, és nem szabad haragban élnünk.
Önmagának is jót tesz az ember, hogyha megbocsát a másiknak, hiszen nem kell akkor magával hordoznia egy ilyen nagy lelki terhet. Nem jó úgy minden nap élnie egy ilyen sebbel a szívében.
Nem csak az okoz az embernek lelki sebet és nehézséget, hogyha nem képes megbocsájtani, hogyha hordozza magában a rossz viszonyt, és ezáltal önmagának és környezetének is árt, hanem az is nagy probléma, hogy ma az emberek nehezen tudnak bocsánatot is kérni. Vajon mi lehet ennek az oka?
Vannak önző és nagyon magabiztos emberek, akik azt hiszik, még hogyha nincs is igazuk, ők a feljebb valók, és úgy érzik, hogyha bocsánatot kérnének valakitől, akkor megalázkodnának, lejabadnának emberi mi voltukból, és ez a túlzott, beképzelt vagy felsőbbrendűségi érzete az, ami miatt nem képesek megbocsájtani.
És maguknak sem ismerik be azt, hogyha hibáztak, sokszor a másikra ráfogják, hogy nem is én voltam a hibás, hanem a másik vétkezett ellenünk. És sokszor a gyengeség jelének tartják azt, hogyha az ember beismeri a hibáit és megalázkodik a másik ember előtt, pedig ez inkább a nagyságjel, a lelki nagyságé, lelki gazdagságé.
Igen, a probléma az, ahogy jól mondtátok, hogy ma minden arról szól, azt hirdetik számunkra, hogy érvényesítenünk kell önmagunkat, meg megvalósítani önmagunkat, meg karrierbe futni, és ebbe a gondolkodásmódba sok embernek nem fér bele a bocsánatkérés és bocsánatadás, mert ezt a gyengeség jeleként értelmezik. Isten tudja azt, hogy a megbocsátás életet ad nekünk, és bocsánat nyerés hiányában nem volna remény az életünkben. Milyen ajándékot adott Krisztus az ő egyházán keresztül számunkra, amelyben nap mint nap megtapasztalhatjuk az Isten megbocsátó szeretetét.
A hét szentség között ott van a bűnbocsánat szentsége is, ami egy nagy ajándék az Istentől, és nagy lelki felüdülést adhat.
Ez a bibliai történet is a Szent Jónás. A bűnbocsánat szentségéhez vezet minket vissza, hiszen mint a gyónásban Isten megbocsátja, elengedi a mi tartozásunkat, mindazokat, amikkel őt megsértettük, megbántottuk, vagy mások által bántottuk meg őt. És ugye ő is azt várja el tőlünk, a Jóisten, hogyha ő már megbocsájtott nekünk, akkor mi is bocsássunk meg másoknak. Ez hasonlíthatna arra is, hogyha például a gyónásban penitenciának azt kapnánk, hogy például, ahogy most az Atya megbocsájtott neked, te is úgy bocsáss meg minden embernek, aki feléd jön.
Nagybőti adásunkban köszönöm azt, hogy megosztottátok gondolataitokat az alapján, hogy mit is tanít számunkra a Szentírás és Jézus Krisztus a megbocsátásról. Úgy gondolom, hogy ha semmi másban, de legalább abban előre tudnánk lépni a nagybőti időszakban, hogy jobban tudatosítjuk Istennek ezt a végtelen irgalmát, hogy ő már lerótta értünk az adósságot, elfogadott minket, és minden nap igent mond a létezésünkre, és ebből egy keveset át tudnánk adni napról napra embertársainknak, akkor már nagyon sokat haladnánk előre a lelki életben. Ugye hitvalló az az adás, amit készítünk így hétről hétre, és a tanórákon is szoktunk házi feladatot adni időnként a diákoknak. Legyen most mindannyiunk számára, talán a hallgatók számára is az a házi feladat, hogy a mai napon megpróbálunk odafigyelni arra, hogy a hozzánk lépő embertársaink ne egy rideg, pusztán csak az igazságosságon alapuló emberrel találkozzanak, hanem olyan valakivel, aki tud nagy lelkű lenni, tud irgalmas lenni, és aki Isten elfogadó szeretetét tudja közvetíteni a másik ember számára. Erre a szándékra mondjuk most el imádságunkat adásunk végén. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai. A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd alapján a megbocsátás fontosságáról beszélgettek, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után Közelkép című portréműsorunk szól, melyben ellátogatunk a Miskolc Diósgyűri Szűz Mária Szentneve templomba, ahol Szabó József plébános atya mondott szentbeszédet. Ezt követően meghallgathatják az EKKE műsorát, a Líceumi Krónikát. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Gyulai Iván ökológus előadását hallgathatják meg a fenntartható fejlődés kérdésköréről. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melynek helyszínei Gyöngyös és Mezőköves lesz. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Péderi Zsolt, Csinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Az apostolok pedig azokban a napokban hallgattak, és senkinek sem szóltak arról, amit láttak. Olvasom a Lukács evangéliumban. Hallgatásban és csöndben növekszik az istenes lélek minden erényben, és ott tanulja meg a Szentírás titkait. Ott találja fel a könnyek kútforrását, amelyben minden éjjel megmossa és tisztogatja magát, hogy annál bizalmasabban társalkodhassék teremtőjével, minél távolabb van a világ zajától. Csönd és nyugalom kell a kristályok kialakulásához, a cseppkő növekedéséhez. Nekünk is el kell csendesednünk, ha növekedni akarunk. Lehet egyáltalán eleget hallgatni? Az ajkak hallgatásának persze egyeznie kell a szív hallgatásával. Durván gondolkodni másról például közel olyan rossz, mint durván beszélni is róla. A gondolatok Isten előtt szóvá testesülnek. Rejtett kisebbség érzésről tanúskodik, ha valaki tetteit úton útfélen kürtöli. Akinek van ereje önmagáról hallgatni, elég erős lesz, hogy bensőleg biztonságban érezze magát. Jézusunk, jól tudod, hogy a Föld soha nem volt olyan zajos, mint a mi évtizedeinkben. Nem csak nagyszerű gépeink okozzák. A fogyasztási cikkek és eszmék reklámjai is versenyt harsognak, hogy felhívják magukra a figyelmet. Te sajnálnád, ha az intimitás ízét veszítené a dicsekvés reklámos piacán. Mivel nincsenek érdekeltségeid, nem kenyered a hangoskodás. A te reklámjaid azok, akiket átvilágít és átmelegít a veled való találkozások belső öröme.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.